Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Konstantinápolyi zsinat a monofizita szakadás tekintetében valójában kudarcnak bizonyult. A következő bő fél évszázadban a teológusok ismét olyan kompromisszum lehetőségét keresték, amely a diofizita és a monofizita krisztológia hívei számára is elfogadhatónak tűnt. Ennek az igyekezetnek volt eredménye az úgynevezett monoteléta felfogás kiformálódása, a különösen a keleti egyház részeket a 7. században izgalomban tartó monoteléta vita. Ez a vita keleten még 616-ban Heraklaiosz császár és Szergiosz konstantinápolyi pátriárka jóvoltából bontakozott ki, akik a monofiziták megnyerése érdekében olyan hitvallási megfogalmazást használtak, amely szerint Krisztus egyetlen személyi valóságában két, egy teljes isteni és egy teljes emberi természet, ám csupán egy isteni akarat, telészisz, és egyetlen cselekvőképesség, energiája van. Az e nézet körüli vitában a kelet két monoteléta és duoteléta pártra szakadt, a felek pedig egy idő után Rómához fordultak. A kérdés súlyát rosszul felmérő és a keleti vitákról nem kellően tájékozott Honorius pápa, Szergiosz pátriárka 634-ben hozzáintézett levelére válaszolva először elhárította a döntést, mondva, hogy egyes szavakon felesleges vitatkozni, később azonban a nagy nyomás alatt állva elfogadta azt a megfogalmazást, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak egy akarata van, homályban hagyva azt a fontos kérdést, hogy akarat alatt ő magát az arra való képességet, vagy pedig az akarati aktusok konkrét egymással egységben és folytonosságban lévő sorozatát érti-e. Természetes, hogy a monoteléta nézet hívei az előbbi értelemben nézetük alátámasztásaként olvasták a pápai levelet, és ezt tükrözte a pápa halálának évében megjelent császári rendelet, az ecthesis is. Honorius pápa 638-ban távozott az élők sorából, a következő pápák és a latin egyház pedig következetesen elutasított minden császári kívánság ellenére valamilyen monoteléta formulát. Honoriusnak a vitában tanúsított magatartása miatt azonban szinte azonnal komoly bírálatok érték személyét. Ennek lett a következménye, hogy a monoteléta nézeteket véglegesen elítélő, a vitát fél évszázaddal később lezáró 3. konstantinápolyi zsinat Honorius pápát eretnek tanok hirdetőjeként anatémával sújtotta, és kiközösítette az egyházból. Ez a döntés pápai tudomásul vételben hatályba is emelkedett 681-ben, ám az ekkor pontifikáló 2. Leó pápa előre vétkét a tévtanok elfolytásában tanúsított bűnös hanyagsággá enyhítette. Ezzel együtt továbbra is fennmaradt az úgynevezett Honorius kérdés, az, hogy Róma püspöke lehet-e nyilvánvalóan téves tanítás hirdetője, azaz eretnek. Erre csak az első vatikáni zsinat felelt, amikor úgy fogalmazott, hogy amikor Honorius meggondolatlanul vagy félreérthetően fogalmazott, nem Péter tévedhetetlen tanító tekintélyével tette ezt. Maga a monoteléta vita új fordulata akkor következett be, amikor a 670-es évek végén 3. Konstantinos császár az akkor pontifikáló Agaton pápánál levélben kezdeményezte ebben az ügyben egy egyetemes zsinat összehívását. A nevezetes császári levél egy olyan, a pápa, a konstantinápolyi és a muszlimok és monofizita ellenfele elől a császárvárosba menekült alexandriai pátriárka által tartott tárgyalás lehetőségét vetette fel, amelynek célja a monoteléta ügy lezárása, a keleti és nyugati egyházrészek közös hitvallásos egységének helyreállítása lenne. Agaton kedvezően fogadta az uralkodói javaslatot, a nyugati fél álláspontjának megfogalmazása érdekében pedig 680. húsvétjára szinódust hívott össze Rómába. A tanácskozásra a nyugati egyházrészek valamennyi püspöke meghívást kapott. Végül azonban a 125 összegyűlt főpap, három galliai és egy angliai püspökke kivételével csupán Itáliát képviselte. A tanácskozás a monotelita nézeteket elutasító hitvallási szöveget fogadott el, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítettek. Kijelölték a pápa és a szinódus Konstantinápolyba küldendő képviselőit is, akik a hitvallás szövege mellett a pápának az uralkodóhoz intézett hittani természetű levelét is magukkal vitték. A delegáció 680. szeptemberében érkezett meg a császárvárosba, a tanácskozás pedig ekkor már nem egyszerűen egyeztető tárgyalásként, hanem az egyház hatodik egyetemes zsinataként november elején vette kezdetét a Trullumban, a császári palota kupola termében, amelyről később Trullánum vagy első Trullosi zsinat néven emlegették. A 16 ülésen nagyobb részben az uralkodó is ott volt, a császári és a pápai legátusok elnököltek, 170 felett volt a megjelent zömében most is keleti püspökök száma, bár Alexandria és Jeruzsálem zömében monofizita főpapjai az arab hódítás következtében már távol maradtak. A negyedik ülésnapon olvasták fel a pápa és a római szinódus dokumentumait, a 13. 681. március 28-án tartott ülésen pedig Antiochiai Makariosnak a monotelita párt képviselőinek meghallgatását követően alapvető vizsgálat után elítélték a monotelita nézetek képviselőit. A kiközösítés név szerint érintette a vita kezdetén 625 és 38 között Péter székében ülő Honorius pápát is, mind aki leveleiben a monotelita felfogást követte, és annak istentelen tételeit megerősítette. A tanácskozás ugyancsak döntött arról, hogy érvénytelennek tekinti a korábbi a monotelita nézeteket alátámasztó császári rendeleteket, egyházi döntéseket, különösen a 638-as Ecthesis nevű birodalmi törvényt, elmaraszta mindezek kibocsátóit. A zsinat végül 681. szeptemberében a 16. ülésnapon olyan dogmatikus határozattal zárta le tanácskozását, amely lényegében Agaton pápa levelét és a római szinódus hitvallását erősítette meg. Krisztus két akaratáról és két tevékenységéről úgy fogalmazva, hogy valljuk az ő két természetének akaratát és tevékenységét is úgy, ahogyan ez a kettő az emberi nem üdvösségére ő benne megfelelően együttműködött. A zsinati atyák örömmel üdvözölték a kelet és nyugat közötti megbékélést a császárhoz intézett üdvözlő beszédükben is, amely szerint az Isten kezével megírt hitvallás elhozta neked, ó császár, az ősi Rómát, elhozta neked az igaz hit ragyogó napját, itt papírt és tintát látni csupán, de Agatón ajka által Péter szólt. A közel 100 esztendős Agatón pápa azonban, aki a zsinat első üléseit talán még figyelemmel kísérhette a távolból, ezt már nem érhette meg. 681. januárjában távozott az élők sorából. Földi maradványait a Szent Péter Bazilika kriptája fogadta, be nevét pedig szinte azonnal felvették az egyház szentjeinek névsorába. A Trullánum Rómába megküldött határozatainak megerősítése így már a következő Péter utód feladatává lett. Agatón halála után azonban közel másfél esztendős széküresedésre került sor, mivel a következő szentatya második Leó megválasztására még 681 első hónapjaiban, tehát a zsinat előtt sor került ugyan a tábori Rómában, a császári megerősítés késedelme miatt azonban az ő beiktatása csak a következő esztendő 682 derekán történt meg. Az uralkodó halogató magatartásának alig, hanem az volt az oka, hogy közben még tartott a zsinat Konstantinápolyban, amelyen a császár nem csupán a monotelét a nézetek, hanem Honorius elítélését is el akarta érni, amelyhez a pápai legátusok egy ideig vonakodtak hozzájárulásukat adni. A végül is uralkodó jóváhagyást nyerő új Péter utód második Leó volt, akitől a császár mindenek előtt a konstantinápolyi zsinat határozatainak megerősítését várta. Leó pápa a zsinati dokumentumok vizsgálatát követően annak határozatait, Honorius elmarasztalását is ideértve megerősítette. A császárhoz intézett levelében úgy fogalmazott ebben a kényes kérdésben, hogy Honorius az egyházat nem az apostoli hagyomány tanításával tisztította, hanem elvetemült árulással próbálta megrontani a szeplőtelen hitet. Ebben az ügyben a pápa levelet küldött a hispániai püspököknek és a vizigót királynak is, amelyben kicsit óvatosabban fogalmazva úgy ítélte, hogy Honorius, ahelyett, hogy amint apostoli tekintélye megkívánta, az eretnek tanítás lángját a kezdet kezdetén kioltotta volna, hanyagságával még meg is erősítette azt. Hamar kiderült viszont, hogy az egymást követő két konstantinápolyi zsinat, mivel azokon csak alapvető kérdések kerültek megtárgyalásra, elmulasztott foglalkozni az egyház életét meghatározó jogi és fegyelmi kérdésekkel. Ezek pótlása érdekében 691-ben II. Justinianus császár ismét zsinatra hívta egybe az atyákat Konstantinápolyba. A helyszín ekkor is a császári palota kupola terme, a Trullum volt, ezért a tanácskozást második trulloszi zsinatnak szokás nevezni, vagy quinisextának, öthatodos zsinatnak, arra utalva, hogy az előző az ötödik és a hatodik egyetemes zsinat befejezésének, vagy kiegészítésének tekinthető. Ezen a tanácskozáson csak keleti főpapok vettek részt, Rómát és a nyugati latin egyházat senki sem képviselte, és a tárgyalásra kerülő fegyelmi témák is inkább a görög, mint a latin egyházat érintették. A zsinat terjedelmes 119 kánont kitevő joganyagot alkotott, amely később Trullói Kódex néven a keleti egyház részek hatályos jogkönyveként szolgált, dogmatikai témákat viszont nem érintett. Ami az egyes kánonokat illeti. Rendelkezés született arról, hogy a továbbiakban is pappá szentelhetők házas emberek, az alacsonyabb rendben lévő klerikusok pedig a rendfelvételét követően is házasságképesek. Az atyák szigorítottak a házasság felbontásának szabályain, a nős papok esetében pedig a válást megtiltották, csak úgy, mint igaz hitű keresztényeknek eretnekekkel kötendő házasságát. További kánonokban megismételték a simónia tilalmát, papok számára a szerencsejátékokat, a színházi előadásokat, lóversenyeken való részvételt, zsidó személyekkel való érintkezést tiltották. Korhatárt jelöltek ki a papszentelés idejére, módosítottak a böjti előírásokon, foglalkoztak a szerzetesség ügyeivel is, e témában legfontosabb rendelkezésük a kettős, férfi és női kolostorok létesítésének, illetve fennmaradásának tilalma, a férfi és női szerzetesek egy fedél alatt élésének elmarasztalása volt. A jelenlévők megerősítették a korábbi a pátriárkai székek tiszteleti rangsorára vonatkozó döntéseket, Róma után a második helyre Konstantinápolyt, mögéje Alexandriát, Antiochiát és Jeruzsálemet téve. Végül, ami a liturgia ügyét illeti, döntés született arról, hogy Szent liturgiát csak arra alkalmas, felszentelt templomban szabad bemutatni. a döntéseket megküldték Rómának is, ám azok ott nem nyertek pápai elismerést, így a latin egyháza keletivel ellentétben ezt a zsinatot nem tekintette akkor sem, és azóta sem egyetemesnek, döntéseit általános érvényűnek, kötelezőnek. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.